Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, és a következő 20 percben a főváros idei lehetőségeivel folytatjuk. Azt tekintjük át, hogy hogyan változik Budapest 2022-ben, azaz milyen építészeti, tájépítészeti újdonságok szépítik majd a várost. Buza Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Ha van időnk, akkor vissza is kacsintunk, hogy mi történt, illetőleg mik valósultak meg 2021-ben, de hát most miután a Vilav Budapest szakírói összeállítottak egy elég hosszú listát, arra gondoltam, hogy itt az idő, hogy átbeszéljük, hogy mi mindennek lehet örülni. Hát aki nem örül, az nem örül neki majd, hogy tehát hogy fog szépülni Budapest. Két hölgy a vendégem, Fürdő Zsenett és Zacsek Ágnes a Vilav Budapesttől. Szervusztok!
Sziasztok!
Aki a cikket elkövette, ő Zsanett volt, Fürdő Zsanett volt. Úgy olvastam a cikketbe, hogy azért szegmentálta, tehát, hogy különféle kategóriákat állítottál össze, ami mondjuk megkönnyítette azt, hogy át tudjuk tekinteni az egészet. Egy dolgot hiányolok, ezt egyből elmondom az elején. Nagyon jó lenne, ezt mindig is elmondom mindenkinek, nagyon jó lenne, hogy akkor, amikor írtok mondjuk egy palotának a rehabilitációjáról, akkor azért úgy elhelyeznétek. Jó, hogy tudjuk, hogy az Andrássy úton van valahol, majd erről úgy is fogsz majd beszélni, csak úgy mondjuk egy kis fénykép esetleg oda kerülne, ha láthatnánk, mert a ma már ebben a nagyon vizuális világban nagyon fontosnak tartanám az, hogy ja, ez az. Ja, ez itt van. Hiszen vannak, akik nap mint nap elmennek mellette. Jó, azt látják, hogy most le van borítva, mert dolgoznak rajta a kőművesek, de amikor majd kibontják azt a takarást, akkor majd valóban gyönyörű pompájában ott van. Ez csak egy tanács tőlem, hogy esetlegesen megfogadjátok, akkor ez jó dolog. Szóval, Zsanett, mik azok a nagy kategóriák, amik mentén összeállítottad az írást?
Hát részben van két nagy kategória, a Városliget meg a Várnegyed, ezen kívül van a közlekedés, zöld fejlesztések és a műemlékrehabilitációk, meg minden egyéb, ami nem fér bele egyikben sem.
Mielőtt ezekről beszélünk, akkor két személyes kérdés mind a kettőtökhöz. 2021-ben, ami megvalósult Budapesten, neked mi tetszett legjobban, Zsanett?
Igazából a Szent István terem. Valójában azért, mert rengeteg információmorzsát kaptunk arra, hogy ez majd valamikor kész lesz, és nagyon vártam arra, hogy ha valamit havonta beharangoznak, hogy átadtak egy új csempét, vagy egy parketta részletet, akkor az mi lesz? És hogyan is nézhet ki egy olyan terem, amit úgy rekonstruálnak, ahogy kinézett eredetileg.
Akkor most segíts a hallgatóknak, hogy hol van a Szent István terem?
Budai Várban.
Pontosan Budai Várban. Ágnes, neked?
Inkább egy friss élményről számolnék be. A Zeneházába látogattam el nemrég. Nekem az az, ami nagyon tetszett. Amikor a Zsanett írta a cikket, akkor fotókról ilyen monumentálisnak tűnt, viszont szerintem nagyon ilyen emberközeli, meg barátságos épület lett. Tetszik a sok üveg, meg a fa, úgyhogy nekem az tetszett.
Milyen szépen elosztottátok egymás között. Azt hittem, hogy neked is, Zsanett, az fog tetszeni a Magyar Zeneháza. Te is keresztül jártad?
Igen, a Magyar Zeneháza nekem kicsit ambivalens, mert maga a funkciója az baromira bejön. Szerintem tökre kellett egy olyan épület, amiben mondjuk a zenét bemutatják. Tehát valójában nekem a Magyar Zeneházában a kiállítás tetszik. Maga az épület az vitatható, azért mert sok olyan apró részletet látok benne, amit szerintem még érdemes lett volna csiszolni egy kicsit. Inkább a kivitelezéssel van problémám.
Jó, de hát te abban a helyzeti előnyben vagy hozzám képest például, hogy te neked van építész vénád.
Igen, tehát nekem az apukám építész, meg én az építészforumnál dolgoztam elég sok ideig, szóval ezekre az apróságokra rálátok. De hogy ha egy, mondjuk az Ági nézi, neki nem fognak feltűnni azok a részletek, hogy ott összecsapták a különböző felületeknek a találkozását.
De ezek kivitelezési problémák.
Igen,
inkább. Igen. Tehát ugye általában azt gondoljuk, amikor látunk egy új épületet, nem azt gondoljuk, hanem azt nézzük, hogy az építész mit álmodott meg. Az már, hogy annak a megvalósítása hogyan történt, az már a kivitelezőknek a dolga. Egyébként csak még egy zárójeles gondolat, aztán utána majd elkezdjük sorolni, hogy mi minden lesz majd Budapesten. Akkor, amikor egy építész, mondjuk te egy nagyon fiatal újságíró vagy, akkor, amikor neked tetszik, vagy nem tetszik valami, akkor azt mennyire határozza meg a te esetedben az a trendvonulat, ami egyébként mondjuk 2021-22-ben benne van a világban, vagy mennyire határozza meg az a fajta tanulási élményfaktor, amit mondjuk a szocializációddal hoztál a szüleidtől?
Fú.
Hát igen.
Mivel van egy csomó építész ismerősöm, szerintem valahol a kettő között van. Szóval, hogy a trendek is tudják irányítani, de közben tudja irányítani az is, hogy látom, hogy egy építésznek mennyi mindenen kell átrágnia magát, meg mikkel kell megküzdenie.
Illetőleg hát az is egy nagyon fontos kérdés lehet, hogy, hogy hiába vannak trendek, mert mindig vannak a világban trendek, akkor, amikor valahova egy pontra elképzelünk egy új épületet vagy építményt, akkor trendek ide, trendek oda, de azért mégiscsak azt is meg kell nézni, hogy az hova kerül. És az hogyan fogod kinézni abban a környezetben. Ebből a szempontból a Magyar Zeneháza eltalálta magát? Nem meri azt mondani, hogy igen.
Szerintem mondjuk azt, hogy igen. Uh-huh. De tehát nem tudok most azt gondolni, tehát nem tudok Budapesten egy másik helyet, ahova el lehetett volna képzelni.
Értem. Jó, akkor ugorjunk 2022-re. Mi az, amit leginkább vársz 2022-ben, hogy megvalósul? Sok minden dolog sajnos nem tud megvalósulni.
Valójában sok mindent. Igazából az operaházat, a balettintézetet, mert a balettintézet az, amit évek óta nézek, hogy hogyan pusztul. És idén végre tényleg elkészül, és átadják, és szerintem elég izgalmas lesz, hogy hogyan keltik újra életre azt, amit annó Lechner megtervezett. És ezt kevesen tudják, hogy ez egy korai Lechner-ödön épület, mert hogy abszolút nem ez a szecessziós vonulata van. És igaz, hogy egy luxus hotel lesz belőle, szóval...
Pont ezt akartam mondani, egy picit pontosítsuk azt, hogy nem a balettintézet...
Igen, szóval egy luxus hotelt csinálnak belőle, de az épületet legalább megmentik attól, hogy még jobban erodálódjon. És az átrium, tehát lesz egy üvegezett átriumos része, és ide én úgy tudom a tervek szint, hogy be lehet majd menni megnézni. És szerintem ez izgalmas. A másik pedig az operaház.
Az érdekes, ugye mind a két épület az Andrássy úton van, és már tavaly is, amikor arról beszéltünk, hogy mondjuk milyen lesz Budapest 2021-ben meg 20-ban is, akkor az Andrássy út ez mindig egy nagyon-nagyon fontos csomópontja volt annak, hogy mi szépül és mi újul meg Budapesten. Tehát a rehabilitációs fókusz az mondjuk oda helyezhető az Andrássy útra, illetőleg föl a várba?
Az Andrássy útra szerintem azért, mert rengeteg palota van, amit most többségében luxus hotellé fognak alakítani, és ez egy funkció, amire most valamiért befektetőknek szüksége van. És ez egy fontos turista látványosság az egész Andrássy út, ezért koncentrálnak oda a felújításoknál. Ugyanakkor Budapesten rengeteg más terület van, amit érdemes rehabilitálni.
Egyébként a te tapasztalatod alapján az embereket mondjuk zavarja, hogyha egy nagyon régi tradicionális palotából, amikor majd újjá varázsolták, akkor luxus hotel készül?
Szerintem az elején zavarja őket, hogy luxus hotel lesz belőle, hogyha szociálisan érzékenyek, tehát hogy látjuk, hogy rengeteg más épületre szükségünk lenne, tehát olyan, ami a kultúrának ad helyet, olyan, ahova mondjuk a hajléktalanokat lehetne helyezni, olyan, ahova a szegényebb rétegeket. Tehát nem biztos, hogy a luxus hotel az elsődleges, de hogyha kész van az palota és felújítják, akkor valójában ezt el is felejtjük szerintem.
Hát valójában azt kívülről nem lehet nagyon látni, hogy az luxus hotel vagy nem. Tehát ha valamit nagyon szépen felújítanak, akkor az embernek úgy megmelegszik a szíve, hogy milyen szép lett. És az Andrássy úton, ahogy említetted, nagyon-nagyon sok olyan palota van, amit föl kell újítani. Hát és ha csak megállunk a közepén, ott van a Kodály körön, de a Kodály köröndön is lesznek, ugye? Szép
igen,
dolgok.
Igen, ott mind a négy épületet helyreállítják. Eredetileg úgy tervezték meg, hogy körben lévő négy épületnek mindegyiknek tornya van. Most négy torony hiányzik, és ezt is idén helyreállítják, úgyhogy újra szimmetrikus lesz minden.
És már vannak úgy a munkálatok, hogy ezt el lehet mondani, hogy 2022-ben a Kodály körönd is készen lesz? Ezt már csak azért kérdezem, mert ugye Rászfürdőről beszélgettünk éppen két héttel ezelőtt itt a szakértővel, akkor ugye a Rászfürdőről is az volt, hogy 2022-ben igen, de most már tudjuk, hogy nem.
Még egyelőre nagyon azt mondják, hogy igen, de azért ez egy nagy kérdőjel. Lehet, hogy 2023. február.
A másik nagyon fontos fókuszpontja Budapest szépülésének ugye a vár és a vár környezete. Ott mi minden történik 2022-ben?
Valójában idén olyan sok mindent nem fognak átadni, rengeteg projekt előkészítés van. A Szentgyörgy téren a József főhercegi palotát kezdték el visszaépíteni, tehát ez folytatódik, itt az istállót is helyre fogják állítani, meg egy neobarokk kertet is, de ez sem lesz kész még idén. A Vöröskereszt egyletnek a volt székházát is visszaépítik, de ez sem lesz kész még idén. Igazából, ami nagyon látványos a várban, az most a Burg Hotelnek a lebontása. Ide egy konferencia központot fognak építeni.
A várban?
Igen.
Akkor, amikor egy kicsit távolabbra megyünk a belvárosi résztől, akkor mik azok a pontok, ahol Budapest meg tud újulni egy picit?
Egyrészt a rozsdaövezetek, az elhagyott ipari zónák, meg hát a 11. kerületben a Budapart projekt. Az most egy hatalmas városfejlesztés, illetve Csepel, ott egy nagy közparkfejlesztés zajlik.
A rozsdaövezetek azok milyen állapotban vannak? Mert hiszen akkor, amikor a rozsdaövezeteknek a rehabilitációját elhatározták, az nem volt olyan nagyon régen, egy 2-3 évvel ezelőtt készültek el talán, ha jól tudom, azt lehet, hogy nem jól tudom, az első tervek, és hát ott ha valamit át kell alakítani, az rettentő mértékben, talajcserétől elkezdve mindent. Ezek milyen szinten állhatnak most?
Ez függ attól is, hogy mit terveznek oda, tehát hogy ha egy parkot, akkor teljes talajcsere is kell. De hogy például a Mávészaki javítójánál ott ugye a közlekedési múzeum fog felépülni. Itt az épületet kell teljesen átalakítani.
Illetőleg hát arról is szó van, hogy itt a rozsdaövezetben olyan lakóparkok fognak majd megvalósulni, ami konkrét lakhatást tud adni azoknak, akik ott szeretnének majd.
Igen, tehát például a lánygépgyárnak a területe az kifejezetten ez, de itt is még erősen tervezési és előkészítési munkák vannak, szóval ez szerintem egy ilyen 3-4-5 éves folyamat.
Szerinted elég zöld Budapest?
Mindig lehetne zöldebb.
Ágnes?
Pont ezt akartam én is mondani.
Hova tudnátok még elképzelni fejlesztést, aztán utána majd konkrétumokat is várok tőletek, hogy hol történnek meg fejlesztések? Mi az a, gondolom, a közvetlen környezet, ahol laktok?
Hát én Kőbányán lakom, és ott elég sok fejlesztés történik mostanában, úgyhogy ennek kifejezetten
például?
A közlekedési múzeum az ott lesz nálunk, úgyhogy az tök jó. Meg ott épült az Eiffel műhelyház is, mármint az operának az új
játszótere,
szóval az is tök szuper. Úgyhogy igazából én azt látom, hogy Kőbányán most rengeteg jó dolog történik. A Népligetet lenne érdemes még rendbe tenni, mert az elég leharcolt, viszont azért is folynak már a munkálatok, szóval így a közösségi tervezésen gondolkoznak, meg én úgy tudom, hogy a fővárosnál ez már így rajta van a napirendi ponton, hogy valamikor elkezdik.
Ágnes, a te környezetedben hol van zöld fejlesztés?
Hűvösvölgyben lakom, ott szerencsére még viszonylag ilyen érintetlen, tehát ott van az erdő, ott én nem is bánom, ha nem fejleszgetnek. Ugyanazt gondolom, amit a Zsanett, hogy a Népligetet lenne jó rendbe tenni, meg ahogy mutatta a járványhelyzet alatt a helyzet, hogy a fiatalok mennyire használatba vették a meglévő parkokat, szerintem kellene még pár olyan zöld felület vagy park, ahova kimehetnek az emberek sétálni vagy kávézni.
Milyennek kell lennie egy parknak 2022-ben a világban és így Budapesten is, hiszen egy világvárosról beszélünk? Mit kell nyújtania egy parknak?
Füves területet, ahova le lehet ülni, szerintem.
Meg némi infrastruktúrát, úgy értve, hogy kávézókat, vagy egy-két bisztrót, vagy akár kutyáknak kutyaparkot, vagy ilyen kis kalandparkot, gyerekeknek játszóteret.
Ezekre nézőst egyébként vannak már nagyon jó példák, akkor, amikor olyan komplex parkokat tudnak átadni, ahol pontosan így el tudják helyezni azokat, akik kutyát akarnak sétálni, akik gyereket akarnak pelenkázni, akik csúszdázni akarnak, és ezekből egyre-egyre több van, csak azt a megfelelő zöld területet kell hozzá kiválasztani.
Igen, viszont szerintem az lehet néha egy probléma, hogy túlságosan sok funkciót kap egy park, szóval hogy lesz benne minden. Tehát ez a parkban lévő fitness egységek, közösségi közlekedésnek pontok, mert mint a Molbubi és hasonló, ami tök jó, de közben ott vannak még a gyerekeknek is, csinálnak játszóteret benne, kutyásoknak is, szóval néha elmegyünk a ló túloldalára, hogyha túl kicsi egy park, és mégis tele zsúfolják mindennel, és az emberek is azt hiányolják, hogy ők csak szeretnének leülni, olvasni, kávézni és feltöltődni egy padon, vagy a fűben. És sokszor mondjuk az is én hiányolom, hogy nem lehet ráülni a fűre, például a Károly kertben. Pedig ott van.
Biztos van egy tábla kirakva, hogy fűre ülni tilos.
Igen.
Ezt el kell onnan venni, és akkor oda lehet ülni. Egyébként nézem itt a zöld város különféle lehetőségeit. Ugye a Városmajorban bővítik a zöld területet, aztán a Zuglói Pillangóparkban 150 ezer négyzetméteres park jön létre, a Pünkösdfürdői Parkot is megújítják, a Békés-megyeri Táncsics Park is megújul, a Városháza Park felújítása, a Millenáris Park is megújul. Hirtelen nem jut eszembe, hol is van a Millenáris Park?
A Szélkapu mögött.
Ja, igen, pontosan. Az is, az folyamatosan újul egyébként az egész. Úgyhogy, és hát akik nagyon szeretnek kirándulni, az a Normafa is két jelentős változáson megy keresztül.
Hát egyrészt csinálnak egy kis kápolnát az Anna réten, másrészt pedig lesz egy lomkorona sétány a Normafán. De igen, tehát erre kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. És az a lomkorona tanösvény, az edukációs célt is fog majd
szolgálni. Közlekedés szempontjából milyen fejlesztések lesznek? Az összes pályaudvar megújul?
Nem teljesen. A nyugati pályaudvarnak a fejlesztése az még mindig tart, sőt a környezetét is meg akarják majd újítani, erre kiírtak egy tervpályázatot, aminek majd elviekben március végére látjuk, hogy ki lesz a nyertes, és melyik építész iroda tervezheti. Akár az Zaha Hadidnak az irodája is.
Mit szeretnél, hogy mi legyen a déli pályaudvarból, az épületből?
Szívem szerint felújítanám.
És milyen funkcióval látnád el?
Ezen még nem gondolkoztam. Szerintem amúgy maradhatna pályaudvar, viszont tök jó lenne kávézókkal telerakni.
Igen, mert ugye vannak egyes vélekedések. Hát ugye az, hogy megmarad-e pályaudvarként, az még korán sem tudjuk, igen. Hiszen hogyha a déli pályaudvar megszűnik pályaudvarként funkcionálni, akkor erről teljesen fölösleges beszélni, de miután azért itt egy nagyon emblematikus épületről van szó, amelyik hát tükrözi a 50 évvel ezelőtti kort, építészeti kort. Például hallottam olyan véleményeket is, hogy olyan közösségi kultúrközpontot lehetne oda létrehozni, amely pontosan a 60-as, 70-es évek légkörét tudja egy picit visszahozni. Egyébként ti, akik ilyen fiatalok vagytok, mennyire vonzottok mondjuk ilyen szempontból a retro felé, Ági?
Pont ahogy így öregszem egyre inkább, meg az olvasóinknál is azt látjuk, hogy nagyon-nagyon jól mennek azok a cikkeink, amelyek a retróval vagy a nosztalgikus témákkal foglalkoznak. Például pont írtunk az utasellátókról, ugye amikor a pályaudvar környékén voltak azok az automaták, meg a büfék, restik, vagy most a teivók történetét írtuk meg pont. Szerintem ez mindenki számára nagyon izgalmas, és a déli pályaudvar épülete is olyan, hogy én nem bontanám le.
Jeanette?
Én szeretem, tehát hogy én imádom ezeket a retro dolgokat. Egyrészt mondjuk én elég fiatal vagyok, a 90-es éveket azt
még
ahhoz vonzódom, szóval az oda nosztalgikus emlékeim vannak, viszont ami 80-as, 70-es, 60-as évek, az meg azért tetszik, mert hogy látom, hogy milyen lehetett akkor élni, vagy milyen volt a hangulat, és tök jó egy kicsit visszamenni az időben, vagy átélni azt, hogy akkor mit csináltak a 60-as években hétköznap az emberek. Szóval nekem van egy ilyen furcsa, egyszerre nosztalgikus, egyszerre meg egy ilyen elképzelt, idealizált világ is hozzá.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és meséltetek erről. A Villav Budapest két újságíró, a Fürdős Zsenet és Zacsek Ágnes volt a vendégem, és arról beszélgettünk, hogy milyen lesz majd Budapest 2022-ben, hát ha minden a tervek szerint alakul természetesen, ha nem, akkor meg majd beszélgetünk róla 2023-ban. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd arról lesz szó, hogy milyen lesz a Zeneakadémia idei tavasza, fél tisztől pedig a Dining Guide szakírójával a vidéki top éttermek lehetőségeit vesszük sorra. 10 óra után könyvben utazunk tovább, és ezúttal a Világjáró magazin elmúlt 20 évének cikkeiből készült válogatást mutatjuk be, egy több mint 330 oldalas kötetet, amely úgy mutatja be a világ különböző pontjait, mintha az olvasó maga is épp ott járna. Ola Andrea a vendége, Almási Gyula a Világjáró magazin alapítója lesz. Előtte azonban témánk, hogyan változik majd Budapest 2022-ben, azaz milyen építészeti, tájépítészeti újdonságok szépítik majd a várost. Folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. A legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.